Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Még néhány hét, és az új évben szó szerint új világ köszönt ránk az autóiparban. Tovább szigorodnak az uniós környezetvédelmi előírások, behajtják az első szén-dioxidbírságokat az autógyárakon, azok meg szépen kilistázzák a még meglévő olcsóbb kisautókat a gyártásból. Várhatóan tovább szűkül az autókereskedelem kínálata hagyományos belsőégésű motorokkal hajtott autókból, és az árak sem lesznek olcsóbbak. Sőt, viszont tovább nyomulnak a kínálatban a nagy köpcentis hibridek, újabb költségekkel növelve az autók fenntartását. A szerviz háttér ugyancsak változni fog, és mérget vehetünk rá, hogy tovább nőnek majd a rezsióra díjak. Szép új világ, ami ránk vár. Mit rémel a mindenképp érdekes autóipari tendenciáktól Válint Péter, a Porsche Pest szervizigazgatója. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mit remélsz?
Mi mindig pozitívan nézünk a jövőben, tehát ez a jövőbe, tehát ez nem lehet kérdés számunkra. Tény az, hogy az autópiac egy jelentős átalakuláson megy keresztül. Egyrészt a felhasználói szokásaink változnak meg, másrészt ugye a törvényalkotó ugye az autógyárakat is presszionálja, hogy egyre inkább környezetbarát vagy kisebb ökolábnyommal rendelkező autókkal álljon a vásárlók rendelkezésére.
Itt álljunk meg egy pillanatra kisebb ökolábnyomnál, mert hogy egy jó nagy belső égési motorral szerelt hibrid autó, pláne ha nem plug-in hibrid, mondjuk egy 4,5 000 benzines hibrid motor, az mekkora ökolábnyommal rendelkezik? Hát legalább 5-ször akkorával, mint egy 1 literes kis autó, nem?
Itt ugye ezeket külön kell választani. Két lehetőség áll az autógyártóknak a rendelkezésére, amennyiben ugye a hagyományos technológiákat, hiszen azért ezekben évtizedeken keresztül hatalmas fejlesztési pénzeket toltak a nagyobb autógyártók. Két lehetőség van, hogy ezekből a fejlesztésekből továbbra is ugye profitálni tudjanak. Az egyik ugye ez a mild hybrid technológia, ahol egy elektromos rásegítés van ugye a gépjárműveken. Ezt általában pont a kisebb köpcentis autóknál szokták ugye használni, arra, hogy az emissziós normáknak ugye megfeleljenek ezek az autók, tehát minél kisebb legyen ugye a kilométerre vetített kibocsátások. A másik lehetőség azoknál az autóknál, ahol a felhasználók ugye nagyobb teljesítményt, vezetési élményt várnak el, azok a plug-in hibridek, ahol egy nagy köpcentis benzinmotor és egy elég nagy teljesítményű elektromos gép áll ugye a vezetőnek a rendelkezésére. Ezeknek a gépjárműveknek a technikája, ha lehet azt mondani, most az autógyártásban a legmagasabb színvonalat képviseli, és mondhatjuk azt, hogy a legbonyolultabb technológiákról beszélhetünk, amikor most a gépjármű piacot nézzük.
Ennek a bonyolultságnak nyilván van kézzelfogható hátránya, hogyha az üzemben tartási költségeket nézzük, ugye? Vagy szerviz háttérről tekintjük meg.
Önmagában ugye úgy kezdődik, hogy ha nézzük azt, hogy mit jelent ez financiális oldalról, hogyha megnézzünk egy árlistát, ezek az autók általában ugye az árlisták csúcsán helyezkednek el, tehát a legdrágább kategóriában helyezkednek el, vagy az adott kategóriában a legdrágább tagjaikat képviselik ugye a márkáknak. Ennek megvan az oka, hiszen itt egy elektromos és egy benzines vagy dízel technológiát használunk ugye egymás mellett. Mind a két technológia gyakorlatilag benne van az autóban. Ugyanabban a karosszériában próbáljuk ezeket a bonyolult technológiát elhelyezni. Ennek minden előnyével, hátrányával. Előnye az, hogy egy aránylag jó vezetési élményt adnak, tehát aki hozzászokott egy sportos autózáshoz, ott egy 200-300-400 lóerős rendszer teljesítményt is elő tudnak állítani egy kisebb benzines motor segítségével és az elektromos gép segítségével. Hátránya az, hogy maga a vezérlése, az összeszerelése, a sok egység miatti bonyolultsága az egyrészt hiba szempontjából is problémássá teszi, másrészt felhasználói oldalról azt mondom, hogy egy benzines és egy elektromos autót is fönn fogunk tartani egy karosszériában.
A szerviz munkákban ennek tetten érhető a nyoma? Tehát valóban több a probléma, vagy legalábbis ha van probléma, akkor nagyobb a probléma, mint egy hagyományos belső égési motornak?
Hát magából a bonyolultságából adódóan, minél bonyolultabb egy technológia, annál nagyobb ugye a meghibásodási esélye is. ugye, hogy már Murphy-től nagyon régen megtanultuk, hogy ami elromolhat, az el is romlik. Ennek megfelelően ugye ezeknek az autóknak a karbantartás igénye az magasabb, mint egy hagyományos belső égésű motornak, vagy pedig egy nem is beszélve egy új elektromos autóról. Hosszú távon ugye azt szokták mondani, hogy egy elektromos hajtásnak ugye a környezetterhelés szempontjából legkritikusabb része ugye maga az akkumulátor. Ezekben az autókban ugye egy nagy feszültségű akkumulátor is elhelyezést nyert, mégpedig általában egy ilyen 40-50 kilométeres hatótávon legalább rendelkező, ilyen 20 kilovattos, 15-20 kilovattórás akkumulátor van elhelyezve. Ezekkel az akkumulátorokkal is, hogyha az gépjármű eljut életciklusa végére, valamit kezdeni kell. Ezeknek még pillanatnyilag a visszaforgatása, újrahasznosítása még meglehetősen gyerekcipőben jár. Tehát, hogyha azt mondom, hogy itt még egy környezetvédelmi szempontból érdekes kérdés elé fogunk állni egy pár év múlva, akkor azt mondom, hogy ez egy reális probléma lehet pár éven belül.
Egy plug-in hibrid szervizben töltött idején látható-e, hogy ez egy bonyolultabb technológia, tehát komolyabb szakismeretet igényel a javítása, illetve tükröződik-e a végárban, a rezsióra díj nagyságában?
Hát a válasz természetesen igen. Tehát minél bonyolultabb egy technológia, ugye itt is a nagy feszültségű rendszerek, amik benne vannak ugye ezekben az autókban, ezek speciális képzettséget igényelnek. Azt azért tudjuk, hogy akár egy egyenáramnál, akár egy 60 volt egyenáram is már komoly egészségügyi károsodás, vagy egészségügyi kockázatot jelent ugye egy az emberi test számára. Tehát gyakorlatilag speciális képzett személyzet és speciális eszközök kellenek ezeknek az autóknak a javításához. Nem is beszélve arról, hogy ezek az idő előre haladtával, mikor lejár egy gépjárművön a általában nem rövid ideig tartó garancia, akkor ezeknek a beavatkozásoknak ugye a költsége, ugye már gyakorlatilag a tulajdonosnak vagy az üzemben tartónak a kockázata, illetve a felelőssége.
Milyen a szerviz tapasztalatotok? Ha a plug-in hibridet és egy hagyományos benzines motorral hajtott autót kell összehasonlítani, a meghibásodás számát tekintve, mondjuk 1000 kilométerre vetített, vagy darabszámra vetített, nem tudom, hogyan lehet ezt mérni igazából.
Ha lehet azt mondani, hogy amennyiben az ember, a kedves használó ugye betartja a gyártói előírásokat, tehát azokat a karbantartásokat, amit az adott márkának a gyártója előír, meghatároz kilométerre életkorra, azokat a kedves felhasználó betartja, elvégezteti, abban az esetben a meghibásodásnak a darabszáma az igazából nem lesz magasabb, mint egy hagyományos benzines vagy dízel gépjárműjé. Viszont mivel, hogy itt ez egy dupla technológia, tehát amit beszéltünk az előbb róla, hogy egy benzines és egy elektromos autó van összegyúrva gyakorlatilag egy karosszériában, itt azért önmagában már az inspekciónak a költségei már magasabbak, és amennyiben elromlik benne valami, ami esetlegesen nem garanciás jótállás keretén belül kezelendő, hát ott bizony a költségek is, a kis darabszám és a speciális kezelés miatt már azért magasabbak lehetnek.
Említettem a bevezetőben, hogy várható, hogy januártól további kilistázás történik az autógyárakban, eltűnnek vagy eltünedeznek azok a rég megszokott kis autók, amelyeket nagyon kedveltek például Magyarországon is. Régen ezeket többnyire női autóknak nevezték, de egy férfi szívesebben belült egy 4-hengeres, 1-2-es, 1-4-es motorra hajtott benzines, vagy egy 1-5-ös dízel kis autóba. Ez már a múlt, mert már inkább legtöbbször csak 3-hengeres, 1-literes benzinesek léteznek. Nem tudjuk, hogy meddig lehet, hogy már jövőre véget ér ezeknek az életciklusuk, hiszen eltünedeznek, mert olyan árakat kérnek, lehet látni az autószalonokban is, hogy mibe kerül egy ilyen autó, hiszen a rendkívül magas bírságösszeget valahol el kell verni. De visszatérve az 1-literes motorokra, addig, amíg ezek vannak, mit lehet ezektől várni szerviz szempontból? Mennyire vethető össze az életciklusa egy 3-hengeres, 1-literes kis motornak, amit nyilván túl kell feszíteni, hogy pörögjön és menjen az adott autó, és hogy közben a széndioxid kibocsátása legyen magas?
Hát gyakorlatilag ugye ezt úgy érik el, hogy a kisköpcentés benzinmotorok ugye sok esetben, sőt gyakorlatilag minden esetben egy turbófeltöltővel vannak ugye párosítva. Így érik el azokat a mai fejjel elvárt teljesítmény lehetőségeket, amit egy felhasználó most elvár akár egy kis teljesítmény, vagy egy városi, ahogy szépen mondtad, bár nem szeretjük ezt használni egy női autótól, tehát egy városi kis autótól, amit elvárnak ugye a felhasználók, az a 90-100 lóerő körüli teljesítmény minimum, ami rendelkezésre, turbóval ugye megoldható. Itt maga mechanikusan azért nem lehet azt mondani, hogy ezek a motorok annyira ki lennének hegyezve, már a 90-es években is voltak olyan motorok, ahol literenként gond nélkül hozták ezeket a 100 lóerőket, vagy még jóval magasabbakat is ugye turbófeltöltővel. Itt arra kell igazából fölkészülni, hogy maga a turbófeltöltő miatt ugye egy nagyobb igénybevétellel dolgoznak a motorok. Ha a karbantartás megfelelő, akkor ezek ugyanúgy elmennek 300-400 ezer kilométert is ezek a kis motorok, tehát nem lesz velük probléma, viszont az olajra, az olajcserékre, a karbantartásokra nagyon oda kell figyelni.
Te már találkoztál olyan kis autóval, ami 300 ezeret futott?
200 ezer kilométer fölötti kis autóval gond nélkül, hát azért márka szervizbe ugye nagyrészt azok az autók érkeznek, ugye, ami az első, második szegmensnek ugye a fő tagjai, tehát gyakorlatilag azért ezek a 8-10 éves autók akkor jelennek meg ugye márka szervizben, mikor olyan jellegű javításra van szükség, amit esetlegesen technológiailag vagy másokból független szervizekbe a kedves tulajdonos nem tud vagy nem akar elvégeztetni.
Igen, csak 8-10 évvel ezelőtt egészen más volt egy 1 literes motor, mint ma, amikor a további spórolás érdekében egybeöntik a turbót a blokkal, meg összeszerelik, meg könnyített alumíniumból, fele akkora súllyal, szóval lényegesen nagyobb igénybevételnek van kitéve a mai technológia, mint a 10 évvel ezelőtti.
Hát a tartóság szempontjából én még akkor is azt mondom, hogy a tervező asztalon, bár sok esetben ugye ezek a tervezett élettartamok, milyen városi legendában megjelenik azért sokszor, hogy akkor 100 000-nél, 200 000-nél, 250 ezer kilométernél valaminek el kell romlania. Ilyen nincsen.
Nem tapasztaltatok ilyet?
Nincsen ilyen. Lehet azt mondani, hogy persze terveznek, minden terméket valamilyen élettartamra terveznek. Általában azért egy gépjárműnek a tervezett élettartam az a 10 év és 300 ezer kilométer, amit nagy javítás nélkül tervezetten ennek az autónak el kéne viselnie. Persze, mint tudjuk, a gépjármű üzemeltetés egy elég speciális terület, hiszen nagyon függ attól egy gépjármű élettartama, hogy a gondos gazdája vagy használója milyen körülmények között üzemelteti ezt az autót. Láttunk már olyan autót is, ami 7-800 ezer kilométert is elment probléma nélkül, és láttunk olyat is, ami 50 ezer kilométernél meglehetősen gyenge állapotba került.
Beszéljünk a motorok felső szegmenséről, a királyról, vagy királyokról. Ugye már a 12-10 hengeresnek már annyi, most a 8 hengereseket vezetik ki, talán még a 6 hengeres V-motorok maradnak 1-2 évet szolgálatban, aztán visszaesünk 4 hengerre. Ez is a spórolás. És másodszorban, vagy inkább elsősorban a szén-dioxid kibocsátási előírások miatt történik, hogy ezek eltünedeznek, de még mindig vannak 3-4-5 ezeres köbcentis motorok forgalomban és gyártásban. Hát ezek környezeti lábnyomáról azt hiszem nem is érdemes beszélni. Kicsit cinikus is a dolog, hiszen miközben 95 per kilométerre vitték le ebben az évben a szén-dioxid kibocsátást, hát ezeknek az autóknak valahol több száz gram per kilométeres kibocsátást mérhetünk, de mégis gyártásban vannak. Ezek szervizelése gondolom horror. Feladatot is jelent meg, költséget is.
Ez egy érdekes téma, amit mondasz, hogy miért ebbe az irányba mennek el ugye az autógyártók. Hát egyrészt azért, mert ezeknél az autóknál ugye az európai új normás mérések szerint ugye egy 50-55 kilométeres tisztán elektromos hatótáv elérhető, és így a 100 kilométerre vetített mérhető kibocsátási értéke is jóval kedvezőbbek, mint egy hagyományos, simán benzines vagy dízel üzemanyaggal hajtott belső égési motornak. Hát ez egyrészt ugye jogszabályi sajátosság, tehát hogyha így határozta meg a jogalkotó, akkor ebbe az irányba mennek ugye a fejlesztések. Másik oldalról nagyon érdekes, hiszen ha azt mondod, hogy neked van egy plug-in hibrid gépkocsid, ami ugye egy tölthető akkumulátorra rendelkezik, akkor és szeretnél közben egy családi hosszú utakra használható gépkocsit is, aminek megfelelő teljesítménye van arra, hogy akár telepakolva 4-5 személlyel hosszabb utakon is kényelmesen lehessen vele közlekedni. Ezek valamilyen szinten nagyon jó alternatívák lehetnek. Egyetlen pici feltétel van benne. Az, hogy azért plug-in hibrid ez az autó, hogy mikor én hazamegyek otthon a garázsomba, akkor beledugjam a töltőbe a csatlakozóját, és föltöltsem az elektromos celláját, ugye az akkumulátort. Ha így használom az akkumulátort, vagy így használom a gépjárművet, ennek az akkumulátornak a lehetősége, akár előfordulhat az is, hogy én úgy közlekedek egy nagy köpcentűs benzines hibrid autóval, hogy akár napokig be se indul benne a benzinmotor. Hiszen vagy az
erős,
akkumulátor...
Erős gáznyomása persze beindul.
Hát erős, de mondjuk városi használat mellett akár mondjuk egy 20 kilométerre lévő munkahelynél elmegyek a munkahelyemre, hazajövök, és be se indítottam a benzinmotort, úgy közlekedtem, hogy az autónak az emissziója ezen az útszakaszon nulla volt. Természetesen nem figyelembe véve, hogy az áramot is előállítottuk valahonnan. Tehát ez egy érdekes, és ismételtem majd arra fogja ösztökélni ugye az autós társadalmat, hogy a gépjármű használati szokásainkat vizsgáljuk felül, hiszen ha az autót soha nem fogom bedugni a konnektorba, akkor ennek az emissziója, és így az ökolábnyoma is jóval nagyobb lesz, mint egy hagyományos benzines vagy dízel autója.
Beszéljünk a dízelekről, hiszen a dízel még nem került terítékre. Egyre több modern dízelt fejlesztenek ki a gyárak, bár vannak gyárak, akik már bejelentették, hogy fölhagynak a dízelfejlesztéssel, nem is egy-kettő. De mégis van egy-két notórius dízelgyártó, főleg Európában, nagyon jó dízeleket gyártottak az elmúlt 50 évben, és most a legjobb dízeleikkel jöttek ki. Egy turbós, két turbós, ilyen szűrős, olyan katalizátoros, három adagolós, mindenféle technológiát bevetettek, és hát ezeknek a környezeti lábnyoma töredéke egy benzinesnek. És mégis idegenkednek tőle többen. Nyilván ezeknek a szerviz költsége sem olcsóbb, mint egy benzinesé. Sőt.
Hát azt azért hozzá kell tegyük, hogy ugye a dízelautók is, ha megnézzük, hogy még a 80-as években hogy nézett ki egy dízelautó, és most hogy néz ki egy dízelautó, technikailag rettenetesen bonyolultak lettek. Tehát épp azért, mert az emissziós előírások ugye megkövetelik ezt, az autók, hogy is mondjam csak, a dízel egyszerűsége elveszett. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy itt részecske szűrőt, ugye az EU7-es modell, az EU7-es emissziós előírásoktól kezdve már olyan szinten kell beleépíteni az autókba, ami hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy ezeknek az autóknak az ára, a technológiája és a használhatósága már el fog jutni arra a szintre, amikor az elektromos autó bizony-bizony partnere lesz, illetve tényleg veszélyes konkurencia lesz ezeknek a dízelmotoroknak. Tehát itt maga megint az, hogy a technológia elméletileg lehetősége adott hozzá, viszont árban lesznek olyan drágák ezek a fejlesztések, amire azt fogja mondani sok autógyártó, hogy ebben nem érdemes megjelenni a piacon, hiszen ezen az áron egy ilyen teljesítményű, ilyen kategóriú autót a piacon nem lesz fizetőképes kereslet.
Üzembetartási költségek szintén így
jelenzők. Üzembetartási költségek, ugye a technológia bonyolultság, amivel a plug-in hibrid autóknál beszélgettünk, a technológia bonyolultságával együtt természetesen az üzemeltetési költségek is valamilyen szinten el fognak kezdeni emelkedni.
Hát az elhangzottak alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy így aztán tényleg egyértelművé válik, hogy miért emelkedik az autók ára brutálisan. Idén ugye elég jelentősen szerintem két számjeggyel emelkedett az autók ára, és várhatóan ez tovább lesz, ez a tendencia tovább érvényesül, annál is inkább, mert már az Euró 7-es van a kanyarban, az újabb uniós direktívák elkészültek, a széndioxid kvóták vagy a széndioxid megszorítások után el kell kezdeni fizetni, és lesz autógyár, aki 4 milliárd eurós bírságot fog lerúgni egy év után. Hát az nyilván két szeme fogja gondolni, hogy milyen autókat fog előállítani a jövőben.
Gyakorlatilag ez egy meglehető, azért mondom, tehát ez el fogja indítani azt az autóipari vagy autópiaci átalakulást, amit ugye pár éve már prognosztizáltunk, hogy majd az elektromos autók térnyerése meg fogja ezt változtatni. Hát a törvényalkotó valamilyen szinten ebbe az irányba próbálja ugye a piacot valamilyen szinten befolyásolni. Természetesen ennek, ha egyetlen olyan oka van, és az pedig a környezetvédelem, akkor ez egy nagyon pozitív változás, a teljes, nem csak az autós társadalomra, hanem a teljes társadalomra nézve, hiszen ha a környezetünket meg tudjuk őrizni, és a jövőnek úgy tudjuk átadni, hogy legalább úgy, ahogy mi kaptuk, az mindenféleképpen egy pozitív hozadéka ennek a
szabályozásnak. Még egy kérdés itt a végén, nektek szerviz szempontból ez egy pozitív változás, ami most zajlik? Tehát szerviz technikai háttér szempontjából?
Igazából a fejlődés megállítani nem lehet. Tehát egy jó szerviz annyit tud tenni, hogy ilyenkor ugye investál úgy a technikába, mint a humán erőforrásaiba. Tehát gyakorlatilag a szerelők fejlesztésével, oktatásával, képzésével és a rendelkezésre álló javítás technológiának a folyamatos fejlesztésével föl kell készülni bizony az új generációs gépjárműveknek a javítására. Ennek minden anyagi vonzatával együtt.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önök Válint Pétert, a Porsche Pest szervizigazgatóját hallották. Műsorunk véget ért, jövő héten is várom önöket a rádiók elé. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.